Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből olvassuk, a 15. rész első 11 verséből. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 15. részében az első 11 vers így szól hozzánk. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is fogadtatok, melyben állotok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett. És hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek. Aztán megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Aztán megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, legutolszor pedig mindenek közt, mint egy idétlennek, nékem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok közt, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istennek anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk. És így lettetek ti hívőkké. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát köztünk ma is. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy mai napon is eljöhettünk ide a templomba, gyülekezet közösségébe, hogy téged dicsőítsünk. Kérünk téged arra, hogy tisztogass meg a szívünket minden bűntől, amit ellened elkövettünk, hogy tiszta szívvel imádhassunk téged. Köszönjük néked, hogy van kegyelem, van irgalom, áldott fiad kereszt haláláért, véréért. Hadd higgyünk ebben a kegyelemben, és hadd emeljünk így a kegyelemért is hálával, örömmel a te dicsőítésedre a mi szívünket és a mi kezünket. Egész lényünket. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, hogy ami áldott megváltónknak a hangját ma is meghalljuk az igéből, hiszen ő nem csak meghalt értünk, hanem föl is támadott, és él, és ott van a te jobbodon. Atyán, kérünk, hogy fiad szavát segíts meghallanunk, és hittel a szívünkbe fogadnunk ezen a mai napon is. Köszönjük néked, hogyha minden mulandó is ebben a világban, ahogy azzal találkoztunk is, az elmúlt napokban különösképpen is ránk terhelődhetett ez. Köszönjük néked, hogy a te fiad örökké való, és az ige, amit mond, az megáll mindörökké. És köszönjük néked, hogy ebben a mulandóságnak kiszolgáltatott világban mi az örökké valóra, Jézusra és az igére figyelhetünk, és hozzá köthetjük az életünket hitáltal. Köszönjük, hogy megtart minket. Köszönjük Jézusunk, hogy megtartasz minket. Ígéd szavad által, és a belévetett hit által az örök életre. Kérünk téged, hogy legyél ma itt közöttünk lelked erejével, munkálkodj a szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe, add, hogy megvigasztalódva, az örök élet reménységével eltelve, örömmel és hálával tudjunk majd hazamenni és visszatérni a hétköznapi életünk forgatagába. Segíts, atyánk, hogy téged örvendezéssel, túláradó örömmel, békességgel a szívünkben tudjunk a mai napon is és életünk minden napján magasztalni. Köszönjük, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetésre készülve a 294. énekünk első versét. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből olvassuk, a második részből. A Timóteushoz írt levél, második részéből, a 8. verstől ezt olvassuk. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból, aki a Dávid magvából való az én evangéliumom szerint, amelyért mint egy gonosztevő szenvedek mind a fogságig, de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. Annak okáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel együtt. Igaz beszéd ez, mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, ezekben a napokban sokan jártak temetőkbe, szeretteik sírjánál kissé rendbe hozzák a sírokat, virágot vigyenek, és közben megemlékezzenek a halottaikról. Mindeközben olykor-olykor bekapcsoltam a tévét, és láttam filmeket, legalább 2 filmet végig tudtam nézni, amik a halál témájával foglalkoztak, haldoklókat mutattak, akiket kísérnek a barátaik, családtagjaik a halál felé. Hát valaki meghal közülük, valaki megmenekül az utolsó pillanatban. De úgy ezekben a filmekben is kidomborodott az, ami a mai világra jellemző, hogy abszolút Isten nélkül próbálnak megbirkózni a halálnak a problémájával. Hát aztán a rádiót is volt alkalmam hallgatni, meg a tévében is híreket is néztem, és láttam ilyen interjúkat, ahol egyes hát papi személyek kifejtették azt, hogy ezekben a napokban különösen sokat tehetünk azokért a szeretteinkért, akik már meghaltak, de még nem jutottak el az Isten színről színre való látására. Hát úgy elgondolkoztam, hogy ez is a Bibliában van-e vagy nincsen. Hát én nem találkoztam még ezzel a gondolattal, hogy akik meghaltak, de nem jutottak még az Isten színe látására, azokért tehetünk bármit is. Nagyon humánus gondolatnak tűnik, csak nem biblikus. Akik meghaltak és nem jutottak el az Isten színének a látására, azok soha nem is fognak már eljutni. Mert azok elkárhoztak örökre. Akik meg meghaltak, és Jézussal haltak meg, azok meg már eljutottak az Isten színének a látására. Azokért meg már nem kell nekünk semmit se tenni. Nem is kellett korábban se tennünk értük semmit, mert Jézus Krisztusban hittek, és ezért jutottak el az Isten jelenlétébe ezek a halottaink. Szóval, próbálkozunk ezzel azzal, csak valahogyan akár a filmekből, akár ezekből a kis interjúkból, valahogy a Biblia maradt ki. A Biblia maradt ki. És akkor elgondolkoztam azon, hogy milyen jó, hogy nekünk van Bibliánk, és most mi odafordulhatunk hozzá, és kereshetjük, hogy Isten mit mond nekünk. Éppen az életnek ezzel a megkerülhetetlen valóságával, vagy tényével, a halállal kapcsolatban. Ez a levél, amit felolvastam, ez Pál apostolnak az utolsó levele. Ezt lelki gyermekének, aki az ő szolgálata által jutott Jézusba vetett hitre, Timóteusnak írta, aki gyülekezet vezető volt, és amikor ezt a levelet írta Pál apostol, akkor ő Néró császárnak, aki nem volt a keresztények nagy barátja, sőt halálos ellensége volt, az ő börtönében, talán Mamertinus börtönéből, ahogy a kutatók felteszik ezt, onnan írta ezt a levelet, egy hideg, sötét, fénytelen, nedves börtön ez, ide zárták a köztörvényes bűnözőket a rómaiak, amikor ott Rómába bebörtönözték őket. Hát itt volt aztán része Pálnak mindenféle megaláztatásokban, a magányban. Ő egy nagyon aktív ember volt, ugye, és emberek között neki ez a magányosság, meg ez az unalom, ez, hogy nem tud semmit se csinálni, ez eléggé megviselhette őt. És ráadásul eközben hát az ítéletére várt, ami szinte előre lehetett tudni, hogy az egy halálos ítélet lesz, ki fogják őt végezni. Úgy látszik ebből a levélből is, hogy ő leszámolt a földi pályafutásával, és a halálra készül, illetve hát nem a halálra tulajdonképpen, hanem az utána következő nagy találkozásra, Jézussal való találkozásra, és az boldog üdvösségre készül. De el van készülve már a halálra is, a vértanú halálra. És akkor ebben a helyzetben azt írja Timóteusnak, hogy Timóteus, emlékezzél meg itt egy-két dologról te is. És az első dolog, amit így mond neki, hogy emlékezzél meg az Úr Jézusnak a feltámadásáról. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, írja neki. Azt mondja Jézusról, hogy ő Dávid fia, amivel utal arra, hogy Dávidnak a leszármazotta, a messiás király, aki egy valóságos emberként járt ezen a földön, és aztán kivégezték a Golgota keresztfáján, de a halálból föltámadott ez a Jézus. És amennyire valóságos ember volt, bizonyította, hogy annyira valóságosan Isten is egy személybe. Legyőzte a halált Jézus. Emlékezzél meg arról, hogy ez a Dávidnak fia, ez a valóságos ember, aki itt járt köztünk, ő meghalt, de legyőzte a halált, és feltámadt harmadnapra. Történeti tény Pál apostol számára nem csak Jézus halála, hanem Jézusnak a feltámadása is. És annyira csodálatos dolog ez, testvéreim, hogy a Pál minket is úgy megemlékeztet ebben az időszakban, amikor itt a halál így úgy magasodik elénk, meg ezt azt mondanak róla, megemlékeztet minket az Úr Jézusnak a föltámadásáról. Szinte nem csak Timóteusnak írja, nekem s nektek is. Hogy személyesen emlékezzél meg arról, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból. Ezt hirdette Pál apostol, azt mondja, ez az én evangéliumom. Nem azért, mert én találtam ki, hanem azért, mert rám bízatott, és ezt teljesen a magamévá tettem. Ez az enyém. Ez az én evangéliumom is hozzátok. Mert nem azért, mert én találtam ki, hanem mert nekem is a kezemre bízta az én megváltó Uram. És ha ti az Úr Jézus gyermekei vagytok, akkor nektek is a kezetekre bízta, és mondhatjátok, ez az én evangéliumom is, amit másoknak el kell hirdetnem. És ha ez a ti evangéliumotok, akkor emlékezzetek meg erről, hogy Jézus Krisztus feltámadt a halálból. Kedves testvéreim, hogy ha nem gondolunk erre hittel, hogy Jézus feltámadt a halálból, ha nem emlékezünk meg erről újra, meg újra, meg újra, meg újra, akkor azt kellene gondolnunk, hogy a halál a leghatalmasabb tényező ebben a világban. Nem? Itt azt látjuk, hogy ez legyőz mindent. Itt vannak a fák, hullik róluk a levél, bizonyos értelemben meghalnak. Nem teljesen, de előbb-utóbb a fák is meghalnak egyébként. Az ősz egy kicsit kiábrázol ebből valamit. De előbb-utóbb a növények elpusztulnak. Körülnézünk az állatok világába, ott is a halál arat. Kis macska, kis kutya, előbb-utóbb bármilyen kedves volt a szívünknek, el kell lásni valahova. Aztán hát a legrosszabb az, hogy az ember is meghal. Sőt, nem csak az ember hal meg, hanem a családtagjaink halnak meg, sőt, még mi is érezzük, hogy egyre közeledő hozzánk a halál. És hol itt, hol ott vetődik rejánk az árnyéka, míg végül legyőz minket. Nincs ember, aki le tudná győzni a halál törvényét. Ha nem tudnánk, hogy Jézus feltámadt a halálból, azt kéne gondolnunk logikusan, hogy a halálé az utolsó szó a világba. Hát akik nem hisznek Jézus feltámadásában, és nem tudnak Jézus feltámadásáról, azok gondolkodjanak így, azok még sok egyebet is gondolnak egyébként a halálról, ami nem úgy van. Mi a halálról azt kell gondoljuk, amit a Bibliában Jézus tanít nekünk. Jézus sok mindent tanít nekünk a Bibliában a halálról is, meg másról is. És Jézusnak a szava a halálról is, amit mond nekünk, meg másról is, mindig igaz, mindig megállja a helyét, testvérek. Ez a keresztényeknek az alapvető meggyőződés, hogy az Úr nem hazudik nekünk, hanem az igazat mondja akkor is, amikor a halálról beszél. És akkor mit mond Jézus nekünk a Bibliában a halálról? Azt mondja a halálról, hogy az nem volt beleteremtve a világba. Mondjuk ez a legelső, legalapvetőbb dolog, amit mond nekünk. Az Isten, amikor megteremtette a világot, a halál nem uralkodott a növények, az állatok, az ember világán. Ez nem tartozott az eredeti teremtésnek a valóságához. Emlékeztek arra, hogy ha nem is volt az ember úgymond halhatatlan, de mégis oda tette Isten, mert egyedül Istené a halhatatlanság, de Isten oda tette az Éden kertjébe az életfáját, amiről mindig ehettek. Attól nem voltak eltiltva. És ez éltette őket az Istennel való közösségben. Titokzatos dolgok vannak itt, megvallom, én sem értek mindent ezzel kapcsolatban, de azt értem, hogy Pál apostol azt mondja, hogy egy ember által jött a világba a halál, és ez az egy ember, ez Ádám volt, illetve Éva tulajdonképpen, és azt nem Isten teremtette úgymond bele eredetileg a világba, hanem az, már ez a második dolog, amit tudnunk kell, hogy a bűnesetnek a következtébe szakadt rá a világra a halálnak a törvénye és egyeduralma. Mert így mondja Pál apostol az írásban, hogy egy ember által jött a világba a bűn, és a bűn által a halál. Amikor az ember elkövette, Ádám és Éva elkövette a bűnesetet, akkor utána szabadult rá, hogy így mondjam, Isten ítéletéből az emberiségre a halál törvénye. És vont mindent a fennhatósága alá. A bűn következménye. Hogy mondja? A bűn zsoldja a halál. A bűn zsoldja a halál. Azért, hogyha a halálra gondolunk, testvérek, a keresztény emberként azt kell mondjuk, hogy a halálra nem gondolunk úgy önmagába, hanem gondolunk rá, hogy az a bűnnek a lovasa, ha szabad így mondani. A bűn hozta be ebbe a világba tulajdonképpen. Nem lehet a kettőt elválasztani egymástól. Az emberek elválasztják, mert nem a Biblia szerint gondolkodnak erről. A halált úgy önmagába nézik. Nem, a halál mögött áll valaki. Valami. A bűn. Szembesít minket a bűn szörnyű valóságával, a halál valósága. Vissza kell következtetnünk rá. El kell jutnunk a bűn kérdésig, valahányszor kimegyünk a temetőbe, vagy temetni, vagy a sírokhoz, vagy magunk találkozunk valahol a halállal. A bűn zsoldja ez a jelenség ebben a világban. És ez a törvény. Továbbá, testvérek, a Bibliából megtudjuk azt is Jézusunktól, hogy a halálban tulajdonképpen Istennek az igazságos ítéletével állunk szembe. A halál nem úgy magától jött a világba a bűn által, hanem Isten ítéletéből, Isten igazságos akaratából. Megmondta előre Ádámnak és Évának, hogy ha esztek arról a fáról, amiről megtiltottam, meg fogtok halni. Vagyis a halál törvénye alá kerültök ti is, és tulajdonképpen minden. És amikor megszegték Istennek a törvényét, és föllázadtak Istenre, maguk is Istenné akarvá lenni, akkor Isten rájuk bocsátotta a halálnak a törvényét, hogy megtanulják, hogy nem vagytok Istenek, és soha nem is lehettek azok. Ti teremtmények vagytok. Ha tetszik, ha nem. Mindegy, hogy posztmodern vagy nem vagy posztmodern, vagy nem tudom, hogy gondolkozol, meg hogy nem gondolkozol, meg fogsz halni. Ez az Szent Istennek az ítélete, aki nem hagyja azt büntetés nélkül, aki ő ellene, személy szerint ő ellene föllázad és rátámad. Úgy, hogy le akarja taszítani a tróról, és ő akar a helyére ülni. Magát felmagasztalja az ember. De Isten nem hagyja ezt. A legnagyobb, a legsúlyosabb bűn ez, hogy valaki Isten ellen fordul, és magát Isten helyére akarja állítani. És Isten ezt a legsúlyosabb bűnt a legsúlyosabb ítélettel torolja meg. A halállal. Ez, ahogy azt mondtam az előbb, hogy a bűn eszünkbe kell, hogy juttassa a bűnt. A halál eszünkbe kell, hogy juttassa a bűnt. A halál eszünkbe kell, hogy juttassa Istent is, aki van, aki létezik. És aki ellen nem lehet következni, a legsúlyosabb következmény nélkül föllázadni. Na, ezekben az interjúkban, meg filmekben nem lehet más. Se a halált úgy magába, úgy se a bűnkérdésről nincs szó, se az Istenről nincs szó, akinek az ítélete. Értitek, hogy kiragadják ebből a bibliai összefüggés rendszeréből ezt a jelenséget, és úgy magába próbálják kezelni, és akkor birkóznak ott vele, hogy ez tulajdonképpen természetes. Ne, hát nem az. Na, visszamegyek a Bibliához, mert a Bibliából Jézus még arról is tájékoztat minket, testvérek, hogy a halál az nem csak egy törvény, hanem egy állapot is. Itt már, hogy így mondjam, a halálnak a misztériumát kezdjük el boncolgatni tulajdonképpen, de ennyit még elmondhatunk, hogy a halál nem csak egy törvény, ami a bűn miatt uralkodik az egész mindensége, minket is beleértve, hanem egy állapot is. Már a törvény előtt is fogcsikorgatva hajol meg az ember. Nem beszélve arról, hogy a halál egy állapot. Egy nagyon gyászos állapot, egy nagyon szomorú állapot. Azt mondja a Szentírás, hogy aki megszületik erre a világra, az már lelki értelemben halott. Mert Isten nélkül születik meg. Isten nélkül születik meg erre a világba, és így lelkileg halott. Azt mondja a Pál apostol az Efézusi levélben, a második rész első verséből, hogy titeket megelevenített, akik halottak voltatok a ti bűneitek és vétkeitek miatt. Halottak. Nem éltek ők, léteztek, de halottak voltak. Isten nélkül valók voltak. Hiába voltak pogány, bálvány isteneik, mégis halottak voltak, mert nem volt Istennel megbékélt közösségük. Nem szerették Istent, nem is ismerték Istent, messze voltak Istentől, távol voltak tőle. Minden ember, azt mondja a Biblia, ebbe a lelki halálba születik, ti is, én is. Isten nélkül valóknak születünk ebbe a világba, sőt, Isten ellen lázadó embereknek születünk e világba. És ennek következménye az, hogy nem csak, hogy lelkileg vagyunk halottak, hanem testileg is meg fogunk halni. A testi halálról is beszél a Biblia, ebbe az állapotba jutunk. Amikor elválik egymástól a test és a lélek, és a testet eltemetik majd valahova, vagy lesz vele valami, a lelkünk meg elmegy az Isten ítélőszéke elé. És külön válik egymástól, ebbe az állapotba kerül. Amit nem egy természetes állapot, hanem Isten ítéletéből következik be, de bekövetkezik. És aztán a halálnak a harmadik állapota tulajdonképpen, amiről a Bibliában Jézusunk tanít minket, az örök halál. Amikor valaki Jézus nélkül hal meg, akkor az örök halálba jut, egy olyan állapotba kerül, amiből már nincs kiútja, nincs kiút, nincs visszaút, hova? Istenhez. Egy olyan örök Isten nélküliség, amiben az ember már örökre nélkülöznie kell Istent, az élő Istent, a személyes Istent, aki a maga a világosság, aki maga a tisztaság, aki az igazság, a szépség, a jóság, minden tökéletesség. Hát, és akkor nincs. Egy olyan, az örök halál az egy kínzó hiányérzés, mintha éhesek lennénk, nem ehetnénk, mintha szomjasak lennénk, de nem ihatnánk. Soha nem. Tehát egy borzasztó lelki kín, egy tűzként érzékelteti Jézus a gazdag és Lázár történetébe. Hogy ott emésztődik, és szenved ez a szerencsétlen ember, aki Isten nélkül jutott oda, mert Isten megvetette világ életébe. Ezt, testvérek, szörnyű dolog, az örök halál, Isten nélküliségnek az állapota. Már a földön se jó Isten nélkül élni, mert már a földön is egy kicsit a pokolba van az, aki Isten nélkül él, mert nélkülöznie kell mindazt a tökéletes szépséget, jóságot, ami az Úrban rejlik. Ha nézzük a zsoltárokat, vagy akár ezeket az énekeket, amiket éneklünk, hát mindenki azért örvendezik az Úrnak, mert benne bírja azt, ami igazán érték, ami igazán számít az embernek valamit. Ha ő nincs, akkor nincs semmi. Hiába van az embernek dugig a kamrája, meg a bankszámlája, meg nem tudom. A halál nem csak egy törvény, ami uralkodik, hanem egy állapot is, amiben beleszületünk, és amiben benne vagyunk, amíg nem hiszünk Jézusba, akkor tudunk ebből kiszabadulni mi is. De erről még mindjárt beszélek. Olyan megdöbbentő dolog ez, testvérek, hogy Pál azt mondja Timóteusnak most, hogy ide visszatérünk, hogy te emlékezzél meg arról, hogy Jézus a halált legyőzte harmadnapon. Ezt, amiről most itt Jézus nekünk a Bibliában olyan sok mindent elmond, és ami olyan sötétté teszi ezt, még annál is sötétebb, mint amilyennek gondoltuk volna magunktól. Ezt a rettenetes valóságot, a halálnak a valóságát Jézus nem csak fölvállalta, hanem le is győzte. Legyőzte ezt. Kiemelkedett harmadnapon a halálból. És mi ennek alapján tudjuk, mondja Pál apostol Timóteusnak, te is tudhatod, és emlékezzél meg róla, hogy nem a halálé az utolsó szó a világban, hanem Jézusé. Nagyobb Jézus, mint a halál. Na hát erről se volt szó az interjúkban, meg a filmekben, meg nem tudom mibe. Jézus erősebb a halálnál. Legyőzte a halált. Emlékezz meg arról, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ez az egyetlen reménysugár nekünk, testvérek. Ez az egyetlen reménysugár nekünk, akik ki vagyunk szolgáltatva a halál törvényének, és halál állapotába is születünk. Itt vannak a bűneink, itt van a Szent Isten. Az egyetlen reménységünk Jézus ebben a sötétségben. Ezért énekel ez a 401. dicséret ő róla, úgy ahogy. Ne csak arról emlékezzél, megmondja az apostol, hogy Jézus feltámadta alából, hanem emlékezzél arra, hogy Jézusban rejlik az üdvösség. Figyeljétek, hogy mondja a 10. versbe. Mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel együtt. Mi rejlik Jézusban? Nem csak a halál legyőzője ő, hanem benne rejlik az üdvösség örök dicsőséggel együtt. Mi rejlik Jézusban? Üdvösség, örök, dicsőséggel együtt. Mi az üdvösség? Ez az Istennel való megbékélt közösség. Amikor az ember bírja Istent, és Isten bírja az embert. Amikor békesség van, amikor nem az Isten haragja alatt él valaki, hanem Isten szeretetében él valaki. Amikor az embert meg tudja ajándékozni Isten, az ő teremtője minden javaival, a kegyelmével, a szeretetével, a békességével, minden... az igazságával, a jóságával, nem tudjuk felsorolni, önmagával, aki minden jónak a foglalata. Mindennek, ami boldogítja az embert, ami békességessé teszi az embert, ami harmóniát okoz, minden Istenben rejlik, és azt mondja, hogy ez hogy lesz a miénk? Úgy, hogy Jézus a miénk lesz, mert Jézusban rejlik az üdvösség, az örök dicsőséggel együtt, és Jézusban kínálja fel nekünk Isten. Nem csak akkor a római birodalom idején, meg azóta eltelt évszázadokban, hanem ma is Jézusban rejlik az üdvösség, és benne kínálja nekünk föl Isten az üdvösséget. Értitek? Nem másba kínálja, benne kínálja, nem az egyházba kínálja, nem a Mohamed az iszlámba kínálja, nem a hinduizmusba kínálja, nem a pénzbe kínálja, meg nem tudom mibe kínálja, hanem Jézusban kínálja fel az üdvösséget, mert benne rejlik az üdvösség. És aki hisz ebben a Jézusban, azért lesz az üdvösség. Aki hisz ebben a fiúban, azért lesz az üdvösség. Aki hisz a fiúban, örök élete van, mondja maga Jézus. Aki én bennem hisz, az átmegy a halálból az életre. Mert bennem rejlik az üdvösség, tanítja nekem, s nekünk az Úr Jézus. Emlékezzél, hogy feltámadtál, arra is, hogy benne van az üdvösség. És hogyan van benne az üdvösség? Ez is nagyon érdekes, ez a kis megjegyzés, hogy az örök dicsőséggel együtt. Az üdvösség egy ilyen folyamat. Akkor kezdődik, amikor valaki hisz Jézusban. Akkor övé az üdvösség. Aztán éli az életét, Jézussal együtt éli az életét, aztán meghal, és hova megy? Hazamegy Jézushoz, oda kerül Jézus jelenlétébe, és ott vár egy ideig. Aztán Jézus majd visszajön, megtörténik a feltámadás, és az ember visszakapja, a nála tartózkodó ember visszakapja a testét egy megdicsőített, csodálatos állapotba, és Isten letelepíti az új égre és az új földre. És ott lesz dicsőségben mind örökkön örökké. Ez az örök dicsőség, ez azt jelenti, hogy egy határtalan dicsőségben részesül az az ember, aki hisz Jézusban. Annak valami itt elkezdődik az életében, már itt üdvözült ember, de ez úgy kibontakozik, és úgy bontakozik, hogy nincs vége. Sokszor átéljük ezt, hogy minden jónak egyszer vége szakad. Kicsit félünk is, amikor jól megy a sorunk, hogy egyszer majd esetleg vége szakad. De ennek nem szakad vége, mert ez örök dicsőség. Aki hisz a fiúban, azért az üdvösség örök dicsőséggel együtt. Nem úgy a tied az üdvösség, ha hiszel Jézusban, vagy hiszek Jézusban, hogy 2 hétig az enyém az üdvösség, meg földi életem előtt, vagy a földi életemre nézve enyém az üdvösség, de aztán már elvesztettem, mert már nem, hanem az üdvösséggel az örök dicsőség is az enyém. Az örök dicsőség az enyém. Ennek soha nem lesz vége. És azt mondja Pál apostol, hogy ez olyan nagy dolog, hogy ő ezt hirdette mindenkinek, aki az útjába került. Azt mondja, hogy ezt el kell mondan, ezt kaptam, hogy ezt mondjam el, és én elmondtam. És Pál nem csak, hogy elmondta az evangéliumot másoknak, ezt az örömhírt, hogy Jézusba rejlik, nektek halálra ítéltek, az örök üdvösség, örök dicsőséggel együtt. Nem csak, hogy elmondta, hanem azt, mit mond itt? Azt mondja, hogy mindent elszenvedek. Mindent el is szenvedek, most ott van a börtönbe. El is szenvedem azt, ami ezért az örömhírért jár. Ezt a büntetést, ezt az igazságtalan bánásmódot, amiben most részem van. Hirdetem és szenvedek ezért. Azért, hogy minél több emberhez eljusson. Mit mond, hogy a választottakhoz eljusson, a kiválasztottakról beszélve már be nem akarok belemenni, mert a kiválasztottak fogják elnyerni az üdvösséget, az örök dicsőséggel együtt. Ez a kiválasztottaké, mondja Pál apostol. Nem Kálvin találta ki a kiválasztást, Pál. Sőt, az Úr találta ki. De azt mondja Pál, hogy én mindent, mindenkinek mondom, és mindent elszenvedek ezért az örömhírért, csak hogy eljusson minél több emberhez. A halálra ítéltekhez az örök életnek a híre. És mondja, ha engem be is lehet zárni, bilincsek közé lehet verni, ezt az igét nem lehet bilincsek közé verni, mert ez terjed, ez kicsap a börtönből is. Ez eljut mindenhova, ez Isten örömhírét, az Isten igéjét, mondja, nem lehet bilincsbe verni. Hányszor próbálták már a Jézus evangéliumát bilincsbe verni, hogy ne tudják meg az emberek, hogy Jézus feltámadt alában, és hogy benne rejlik az üdvösség örök dicsőséggel együtt. És ne higgyenek benne. Bilincsbe verni ezt a hírt. Megpróbálták, Néró megpróbálta, sok császár megpróbálta, sok világi politikus megpróbálta, Hitler megpróbálta, Stalin megpróbálta, ma is próbálkoznak vele erősen a médiában, hogy nehogy valaki ez eljusson. Fogják be a szájukat a keresztények, de nem lehet, ha a keresztényeket bilincsbe is lehet verni. Az Isten igéjét nem lehet. Hányszor történt ez meg, testvérek, hogy akár az egykori Szovjetunióban, vagy Romániában, ez talán közelebb áll hozzánk, bebörtönözték az embereket. Ott bezárták őket a legsötétebb szamosújvári börtönnek, a legsötétebb zugába, hogy ott legyenek. És mit csinált az evangélium? Ott is megszólalt, ott is fölragyogott. És ha más hallgatója nem volt, hallgatta a börtönőr, a szekus. Meghallgatta a kihallgató tiszt. Meghallgatták a társak, akik ott voltak a börtönbe hitetlenül. Meghallgatták a hívők, akik ott voltak együtt. És szólt. És az Isten megáldotta és megpecsételte, mert az embereket, akik hirdetik az evangéliumot, lehet bilincsbe verni, de az evangéliumot nem lehet bilincsbe verni, és most is mondom nektek, hogy az Isten igéje nincs bilincsbe verve, és az evangélium most is kell, hogy ti halljátok ezt az örömhírt, és el is mondjátok másoknak, ha már elhittétek, hogy Jézus feltámadta a halálból, és ebben a feltámadott Jézusba rejlik a mi üdvösségünk, örök életünk, Istennel való békességünk, és az örök dicsőségünk. És ha ő a miénk, akkor ez mindez a miénk. Akkor minden a miénk. Így mondja Pál. Minden a tiétek akkor. Minden. Kész vagyok-e én, kész vagy-e te mindent, mindenkinek mondani ezt, úgy, mint Pál, és kész vagy-e megfizetni ennek az árát, hogy kész vagy-e megszenvedni a bilincseket és börtönt is, ezért az evangéliumért, hogy másokhoz ez eljusson. Mert ez a legnagyobb hír, amit a halál foglyai meghallhatnak ebbe a világba. A fiad, a gyermekeid, a családtagjaid, hogy van kiút a halál állapotából és a halál törvényéből, és ez nagyon egyszerű, Jézus. És akinek ő nem kell, benne van ebben az egészben ez az alternatíva is, hogy akinek ő nem kell, az el fog veszni örökre. Az halott lesz a földi élete során, aztán meghal, és az örök halálba köt ki. És ott aztán nélkülözheti mindazt a jót, mindazt a tökéletességet, ami az Istenben rejlik. És amit megnyerhetett volna, de neki nem kellett. Vagy azért nem kellett, mert tudatosan azt mondta, hogy neki ez nem kell, vagy azért, mert nem is hallott róla. De szerintem ilyen ember nincs. Minden esetre neked és nekem mondanom kell, és el kell szenvednünk, hogy bolondnak néznek, hogy börtönbe zárnak, vagy nem tudom, mit csinálnak velünk. Akkor is el kell mondani, nincs más lehetőségünk. És az embereknek, nekünk sincs más lehetőségünk. Emlékezz meg, hogy Jézus feltámadt a halálból. És emlékezzél meg, hogy benne rejlik az üdvösség, örök dicsőséggel együtt. És emlékezz végül harmadszor az Úr Jézusnak a hűségére. Pál apostol itt azzal zárja ezt a kis szakaszt, a levélnek ezt a felolvasott kis szakaszát, hogy egy himnuszból idéz. Valószínűleg egy régi keresztény himnusz ez, amit itt felidéz Timóteusnak, és azt mondja, hogy ez egy igaz beszéd, ez a himnusz igazat mond. Mit mond ez a himnusz? Egy olyan himnuszt idéz, amelyiknek úgy mondják, hát a legtöbb biblia magyarázó, akivel én találkoztam, azok azt mondják, hogy két része van ennek a himnusznak. Az egyik egy pozitív, a másik egy negatív rész. Azt mondja, az első rész, ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Ez az első rész. És a második rész, a negatív, ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Ez a negatív rész. Mit mond az első részben az apostol? Azt mondja, hogy egy tökéletes igazság az, egy megbízható, pontos állítás, hogyha Jézussal együtt meghaltunk, vagyis átadtuk neki a szívünket. Azt érti ezen Pál. Jézussal együtt meghaltunk, azt jelenti, hogy meghaltunk magunknak tulajdonképpen, hogy neki éljünk. Ha átadtuk neki az életünket, vele együtt fogunk élni. Ha én rábíztam magamat Jézusra, mint értem meghalt és feltámadott Úrra, akit nem látok ugyan, de akiben hiszek, akiről elhiszem, hogy megváltott engem a halálával és feltámadott és él, ha átadom neki az életem fölötti rendelkezést, testvérek, és engedem, hogy a lelkével és az igével irányítgasson engem, és már nem magamnak élek, és magamért élek, és én egocentrikusan csak a magam kis, nem tudom, kis szerencsejét, meg élvezetét, meg egyebeket kovácsolgatom, nem én vagyok az én életem centrumában, hanem ő, akkor vele együtt fogok élni. Ez egy csodálatos, ha én Jézusnak átadtam magam, vele fogok élni. Azt mondja, ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni. Ha eltűrjük a Jézusnak való élet során keletkező nehézségeket, problémákat, hátratételeket, megjegyzéseket, börtönt, kivégzést, hát Pálnak ez jutott. Nem biztos, hogy nekünk is ez jut. De elviseljük ezeket a türelemmel ezeket a nehézségeket, és itt a hypomoné szót használjon, akik tudnak görögül, tudják, hogy ez az a teher alatt kitartani, azt jelenti. Ha kitartunk a nehézségek között, amit Jézussal járva kapunk az életbe, vagy elkezd, akkor vele együtt fogunk uralkodni. Ez az uralkodás, ez az üdvösségnek, ez is az üdvösségnek, az örök üdvösségnek a képe. Sokszor használja Jézus is, Pál is. Megdicsőülünk, részesülünk abban, amiben ő részesül. Jézus uralkodik az egész mindenség fölött. Ez igaz, ez így van, mondja Pál. De van egy negatív része is ennek a himnusznak, és azt mondja, van az érmének egy másik oldala. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hitetlenkedünk, ő hű marad, s magát meg nem tagadhatja. Ezt úgy értelmezik itt a magyarázók, hogy Pál azt mondja, hogy van egy lehetőség, egy nagyon rossz lehetőség. Az apostáziának, azt a szót használja, apostázia, hitehagyásnak a lehetősége. Hogy valaki egy darabig hisz Jézusba, de elfordult tőle. Ezt úgy mondta Jézus is, hogy van ilyen, hogy ideig való hit. Ideig való hit. A magvető példázatában, hogy oda esik valahova az igének a magja, ott egy kicsit kihajt, zöldel, aztán elszárad. És az ilyen ember egy darabig úgy néz ki, mint a hívő, de aztán egyszer csak kiderül, hogy nem az. Hitetlenné lesz. Ebben az esetben az illető megtagadja Jézust, elhatárolódik Jézustól. És azt mondja, ha ez történik, akkor attól az embertől Jézus is elhatárolódik. Maga Jézus mondja Máté evangéliumának a 10. részében, hogy aki megvallja őt az emberek előtt, azt ő is megvallja a mennyei atya előtt, és aki megtagadja őt, azt ő is meg fogja tagadni a mennyei atya előtt. Ez egy nagyon szomorú dolog, egy nagyon szomorú lehetőség, ami ott áll az emberek előtt, akik a keresztény gyülekezetekben vannak, Timóteus gyülekezetében, és vagy ma is. Ez egy nagyon szomorú lehetőség. Biztos megtörténik? Biztos, mondja az apostol, mert a himnuszban az is benne van, hogy ő magát nem fogja megtagadni. Jézus nem tagadja meg magát. Ő hűséges önmagához. Amit megmondott, az úgy lesz. Ha ő azt mondta, hogy aki kitart mellette, azt megmenti, az is igaz, de az is igaz, hogy aki megtagadja őt, azt ő meg fogja tagadni. Ez biztos, erre számítsunk. És itt ebből az egészből az domborodik ki tulajdonképpen, hogy Jézus hűséges. Hát én nagyon szeretnék végig kitartani, és nem megtagadni az Úr Jézust. És szerintem mindnyáján így vagyunk, és hogyha ha így vagyunk, akkor legyünk nyugodtak afelől, hogy Jézus meg fog minket tartani az örök életre. Élhetünk egy üdv bizonyossággal a szívünkben, mert ő hűséges. És hogyha egyszer azt mondta Jézus, hogy ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni. Hogyha hisz a fiúba valaki, akkor annak örök élete van. Akkor ez így van. És ha ott maradunk mellette, és tűrjük a nehézségeket is, amiket a követése hoz, akkor is meg fog minket dicsőíteni, és föl fog emelni maga mellé az ő trónjára. És vele együtt fogunk uralkodni örökké. Biztos, hogy így van? Biztos. Mert Jézus magát tagadná meg, ha nem így lenne. Önmagával kerülne ellentmondásba, de Jézus nem kerül soha ellentmondásba önmagával. Ő hű marad magához. Az is vegye komolyan, aki Jézustól elfordul, hogy akkor Jézus is el fog tőle fordulni. De aki meg Jézus mellett marad, az is vegye komolyan, hogy Jézus hűséges. Amilyen ijesztő az egyik lehetőség, olyan biztató a másik, nem? Olyan bátorító, hogy ő meg fog engem tartani. Nem bizonytalan az, hogy mi lesz velem, ha meghalok. És Jézussal halok meg. Nem bizonytalan, hogy hát majd meglátjuk, hogy lesz, mint lesz. Nem. A hívő ember abban a bizonyosságban él, hogy Jézus hűséges, és az ő szavára építve megtart engem az ő örök országára, az ő dicsőségére. Fölemel engem, és megdicsőít engem örök dicsőséggel. Nos, testvérek, emlékezzetek ezen a napon. Hát ma is emlékezzetek, de halottak napja, vagy minden szentek napja, nevezzék, aminek akarják. De testvérek, emlékezzetek meg arról, hogy a mi Jézus Krisztusunk, a Dávid fia, feltámadt a halálból. És emlékezzetek arról, hogy ő benne rejlik az üdvösség örök dicsőséggel egybe. És aki a fiú, azé az üdvösség, és azé az örök dicsőség. És emlékezzetek Jézusnak a hűségére, mert ő nem csak, hogy feltámadt, nem csak, hogy magába hordozza az üdvösséget örök dicsőséggel együtt, hanem hűséges is. És aki ő benne hisz, azt megajándékozza mindazzal, ami benne rejlik. És akkor nyugodtan nézhettek a halálra. Nyugodtan gondolkozhattok erről az egészről. A valóság talaján fogtok, az igazság talaján fogunk állni. És nem kell itt találgatnunk, meg bölcselkednünk, meg okoskodni, meg hazudoznunk magunknak, meg másoknak, hogy valahogy megnyugtassuk magunkat. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged szeretnénk magasztalni. Téged, aki legyőzted a halált harmadnapra. Valljuk, Urunk, hogy azért vállaltad azt a halált, hogy minket megszabadíts tőle. Köszönjük néked, hogy a bűn zsoldjától és magától a bűntől is szabadítottál meg véred által. És köszönjük néked, hogy jössz hozzánk, mint feltámadott Úr, és azt mondod nekünk, hogy én vagyok a ti üdvözítőtök. És higgyetek én bennem. Köszönjük, hogy feltámadott Úrként keresel meg minket az ige által, és szólítasz meg minket ezen a mostani vasárnapunkon is. És köszönjük, hogy az ige által avadsz be abba a titokba, hogy benned rejlik az üdvösség, és benned rejlik az üdvösség örök dicsőséggel együtt. Nem valami ideig tartó üdvösség rejlik benned, nem valami mulandó üdvösség, hanem az örök dicsőséggel együtt járó üdvösség, a végtelen dicsőség. Köszönjük néked, hogy hívsz minket, hogy bízunk benned, és áldunk azért, mert azzal bátorítasz minket, hogy te hű vagy, és magadat meg nem tagadod. És ha megígérted azt, hogy aki téged megtagad, aztól elfordulsz, de azt is megígérted, hogy aki melletted marad, azt megtartod. És köszönjük néked, hogy mi a te hűséges kezedre bízhatjuk magunkat, és tudhatjuk, hogy nem a mi hűségünkön áll, vagy bukik az üdvösségünk elsősorban, hanem a tieden. És te megtartasz minket, mert hű vagy az ígéreteidhez. Köszönjük, hogy magasztalhat téged a szívünk, Urunk. Hogy nem kell a sötétbe, nem kell a homályba tapogatóznunk itt a halál problémájával, szörnyű valóságával kapcsolatba. Nem kell bedőlnünk azoknak a hazugságoknak, amiket akár papok is mondanak, vagy lelkészek, vagy éppen a filmvilág nagyjai tanítanak nekünk. Maguk is a sötétbe tapogatóznak és vezetnek félre. Köszönjük, hogy nem rájuk kell hallgatnunk, hanem hallgathatunk rejád. És olyan jó, ha már hiszünk neked, hiszen akkor a szívünk olyan békességben van. Olyan nyugalom van bennünk, mint Pálban is ott a börtönben. Olyan derű, olyan felfoghatatlan reménység. Köszönjük néked, hogy ez nem valami önbecsapás, nem valami önáltatás, hanem az igazság, a valóság. Áldunk most téged, Jézusunk, mert te feltámadtál a halálból, mert benned rejlik az üdvösség örök dicsőséggel együtt. Áldott hűséges üdvözítőnk, légy áldott mindörökkön örökké. Köszönjük, hogy így indulhatunk tovább, köszönjük, hogy rád bízhatjuk a szívünket, életünket, kérünk, segíts, hogy a földi életünkben elvégezhessük feladatainkat a te dicsőségedre, a te akaratod szerint. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyászoló testvéreinket, különösképpen is azokat, akik a napokban veszítették el szerettüket. Kérünk, légy velük, légy közel hozzájuk, vigasztaló irgalmaddal. Kérünk téged azokért is, akik már régebben és szomorúan emlékeztek ezekben a napokban elköltözött szeretteikre. Kérünk, vigasztald a gyászolókat, de leginkább azt kérünk, hogy minden gyászoló szívét vond magadhoz, Jézus, hogy te legyél az igazi vigasztalásuk. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket bizonyságot tenni rólad, azoknak, akik körülöttünk ezt-azt hisznek, ezt-azt mondanak, panaszkodnak, sírnak. Segíts őket az örömhírrel meglátogatni, elmondani nekik azt, amit ma is tanítottál nekünk. Köszönjük néked, hogy erre hívtál és erre küldesz el minket ma is. Kérünk, légy velünk, hordozz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassátok meg. Szomorú szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten az Úr elszólította körünkből, s családja köréből Kovács Albertet életének 90. esztendejében. Hitben hunyt el, reménységünk szerint, és bizonyságtétele is ez volt. Hamvait szűk családi körben fogják elhelyezni a családi sírban. Tájékoztatom majd erről a testvéreket a család felhatalmazásával, hogy megtörtént ez az esemény. Még nem történt meg, nem tudjuk, hogy pontosan mikor fog megtörténni. Isten vigasztalását kívánjuk Kovács Albert kedves feleségének, özvegyének, illetve a család minden egyes tagjának. Hirdetem a testvéreknek, hogy a ránk következő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Külön kiemelem, hogy jövő vasárnap délután 16 órakor családi délutánunk lesz, család, illetve házaspári délután, pontosan házaspári kör. Itt lesz a gyülekezetben délután 16 órakor, tehát ez jövő vasárnap lesz. Gyerekvigyázás is itt lenne majd a megfelelő szolgálókkal. Mindenkit hívunk és várunk az alkalmainkra. És a végül azt hirdetem, hogy majd kapnak egy meghívót is a testvérek a kijáratnál. November 12-től 16-ig lesz a gyülekezeti nyílt hetünk. Esténként lesznek az alkalmak. Hétfőn a kereszténység és iszlámról egy rövid ismertetőt szeretnék tartani. Ez egy kis összevetés, a kétféle hitnek az összevetése. Szeretnénk kedden meghallgatni egy hölgyet, professzor dr. Botos Katalint, ő Budapesten a Pázmány Péter Tudományi Egyetemen tanított, hit, erkölcs és gazdaság kérdéseiről beszélne. Szerdán a keresztény üldözésről hallunk, a 21. századi keresztény üldözésről dr. Györfi Károly, egykori diplomata, egyébként mérnökemberként végzett, az ő több könyvet is írt erről a témáról, az ő szolgálatát hallgatnánk. Csütörtökön a gender ideológiáról Sipos Ajtony Levente tartana előadást, a kis oltvatkerti lelkész, az öcsém, ő etikai kérdésekkel foglalkozott Hollandiába, és ebbe is egy kicsit beleásta magát, és szívesen beszél erről, hogy legalább tudjuk, hogy mi ez nagyjából, és hogy miért vagyunk annyira ellene. Aztán pénteken az Európai Unió keresztény alapjairól és a migrációról ifjú dr. Lomnici Zoltán alkotmányjogász fog egy rövid előadást tartani, illetve hát beszélgetés fűződik minden egyes alkalomhoz. Az alkalmak 18 órakor fognak kezdődni, kivéve a Győrfi Károlyét. Tehát a keresztény üldözésről szóló előadás, hogy mondtam, szerdán lesz, de ő mivel vonattal jön, s vonattal megy, azt kérte, hogy egy kicsit előbb kezdjük, és a szerdai alkalom az 17:30 kezdődik. A többi alkalmak azok 6 órakor, de a szerdai alkalom kivételesen ő rá tekintette majd 17:30. Itt lesznek az alkalmak, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.